Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 10. előadásán. Itt a Szegedi Tudományi Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományi Egyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Pluhár András Gyulán született, középiskolai tanulmányait az Erkel Ferenc gimnáziumban végezte. 1988-ban szerzett a JATÉN modellalkotó matematikus diplomát. Ezután a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Kutatócsoportjába került tudományos segédmunkatársként. 1990 és 1994 között a Rutgers University PhD programjában vett részt és szerzett doktori fokozatot. 1994-től a JATE számítástudomány tanszéken tanársegédi, majd 1998-tól adjunktusi beosztásban dolgozott. 2007-től az STE számítógépes optimalizálás tanszék docense. Diplomamunkáját gráfelméletből írt Tablázsik Zoltán témavezetésével, míg a doktori értekezését kombinatórikus játékokról, melyben Beck József volt a témavezetője. Kutatásaiban továbbra is ezek a fő területek, az utóbbi időben kiegészülve a gráfalapú adatbányászattal. 20 folyóirat cikket, 8-10 konferencia cikket, illetve riportot és 3 jegyzetet írt. 1995-ben kiváló oktatásért díjat kapott a JATÉN. Az utóbbi években főleg a döntési rendszerek, operációkutatás, gráfelméleti algoritmusok, játékelmélet kurzusokat oktatja. Felkérem Pluhár András docens urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást, így akkor a előadás nehezén már túlestünk. Tehát a címet talán meg sem ismételném, hogy miről fogunk itt beszélni. Ez egy viszonylag új tudományág, és az a specializáció, amit itt említünk benne, hogy hálózatokban kutatunk adatokat, ez még inkább friss dolog. Hát illik köszönetet mondanom azoknak az embereknek, akik segítettek ebben a munkában, akikkel együtt dolgoztam. Az egyetemen általában az a szokás, hogy a diákok tanulnak a hallgatóktól. Itt egy kicsit fordított folyamat is volt. Egy hallgatóm kezdett el adatbányászattal foglalkozni a végzése után, és hát ebből meg is lehet élni, tehát az egyik tanulsága a dolognak. És ő keresett meg később, hogy volna itt pár olyan kérdés, amit érdemes megvizsgálni, és hát akkor elkezdtünk dolgozni, és beletanultam én is a rendszerbe, és megpróbáltuk összerakni a különböző lehetőségeket. Hát ezeket szerettem volna erre elmondani. Rövid áttekintés arról, hogy miről lesz szó. Kell beszélni majd az adatbányászatról, hogy mik itt a célok, feladatok, lehetőségek, esetleges alkalmazások. Majd ezután egy speciális objektumról, a gráfokról, és azt, hogy a gráfokra ezek az adatbányászati módszerek hogyan terjeszthetők ki, illetve milyen sajátosságok tapasztalhatók még ezekben a dolgokban. Itt néhány specializált dologba, vizualizációba, a gráfoknak a felosztásaiba, illetve különböző fertőzési folyamatokba fogunk majd nem mélyen belemenni, egy picit beletekinteni. Tehát az első dolog ugye, hogy mi is az, hogy tudomány, vagy legalábbis a természettudomány. Ez alatt azt értjük, hogy adataink vannak, amiket kísérletek útján vagy megfigyelés útján szerzünk, és ezekből következtetéseket szeretnénk levonni. Hát kicsit magasztosabban szeretnénk megérteni a múltat és megjósolni a jövőt. Tehát ez lenne a tudománynak, a tudományban a bölcsek köve. Na most hát a Az adatbányászat az valamikor a 90-es évek közepén vált egyáltalán önálló tudománnyá, és most is azt mondhatnánk, hogy lényegében a fő oszlopai a statisztika, a mesterséges intelligencia és a különböző optimalizálási módszerek, tehát ezeknek a módszerei jelennek meg az adatbányászatban, csak hát egy kicsit más köntösben. Hát van egy ugye régi dolog, amit mindenki tanulhatott középiskolában, ami lehetne az adatbányászatnak az egyik védjegye. Ez ugye egy ikonikus történet. Tycho Brahe összegyűjtött egy csomó adatot a bolygóknak a mozgásáról, amiből aztán Kepler a híres törvényeit le tudta vonni, és hát ez tényleg egy nagyon szép, tehát az ember ilyet szeretne valamikor elérni. Hát, hogy sikerül-e vagy nem, az egy másik kérdés. Na most, itt érnénk el oda, hogy az adatbányászat az miben is különbözik a tudománynak a normál változataitól. Ott méréseket végeznek a tudományban, és valamennyi adatot célzottan összegyűjtenek. Az adatbányászatnál viszont az a fő paradigma, hogy az adatok azok valahogy keletkeznek, esetleg rajtunk kívüli okokból. Itt néhány lehetséges adatforrást soroltam föl, hogy kik azok, akik nagyon nagy mennyiségű adatot keletkeztetnek és tárolnak utána. Tehát bankoknak a tranzakciós adatai, kinek küldenek pénzt, illetve hol vesznek pénzt emberek, stb. A telefontársaságoknak óriási mennyiségű adata gyűlik össze arról, hogy hogyan telefonálnak az emberek. Ezt nyilván összegyűjtik már csak azért is, mert ez alapján számláznak. Tehát akkor ezek az adatok megvannak, eldobni nem fogják őket. A közösségi hálózatokban rengeteg adat gyűlik össze, itt az emberek önként megadnak magukról egy csomó dolgot. Biztosítási adatok nagyon fontosak. A kereskedelemben eladási adatok keletkeznek, tehát minden alkalommal, amikor vásárlunk és hát lehúzzák az árukat, amiket megvettünk, akkor képződik egy kosár, az, amit a számlára is rányomnak, ez elektronikusan is eltárolódik, és hát mivel olcsó a tárolókapacitás, emiatt ezeket szintén nem fogják eldobni, hanem gyűjtögetik. Végül pedig tudományos kísérleteknél is előfordulhat, hogy óriási mennyiségű adat gyűlik össze. Mindenki ismeri a CERN-t, ezt a hadron ütköztető készüléket. Itt szintén iszonyú mennyiségű adat keletkezik, és annak a legnagyobb része az valami értelemben érdektelen. Tehát egy bányászati feladat, hogy azt a kevés érdekeset megtalálják benne. Ebből úgy lassan összegezhetjük is, hogy mik az adatbányászati sajátosságok a normál adatgyűjtéshez képest. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sok adat van, néha túl sok is. Persze mi ezt nem mondjuk, hogy túl sok, mert hogyha pont annyi lenne, amennyi kell, akkor nem lenne szükség adatbányászatra, meg adatbányászokra sem. Illetve hát, ha sok, hát akkor majd valahogy használjuk a számítógépet. A másik, ami sokkal zavaróbb, hogy ezek az adatok, ezek rossz minőségű adatok többnyire, és átgondolatlanul rakták össze őket. Hát a rossz minőség az adódhat abból, hogy hibás gépelések vannak benne, duplikációk, elírások, nincsenek kitöltve megfelelően mezők. Ez egy természetes dolog. Az átgondolatlanság sokkal jobban zavarja az embert, tehát önök nemrégiben valószínűleg részt vettek a népszámláláson. Adatbányász szemmel nézve egy-két dolog az katasztrofális volt benne. Tehát például az, hogy megkérdezték az emberektől, önöktől, tőlünk, hogy milyen nyelveken beszélünk, de nem raktak oda egy kis dobozt, hogy beleírhassa mindenki, hogy hány darabot beszél. És így megcsonkították azt az eloszlást, tudományos feldolgozásra legalábbis ebből a szempontból alkalmatlanná tették. A másik dolog, amire figyelni kell az adatgyűjtéseknél például, hogy hogyan értékeljük ki az adatokat, illetve hogyan adunk esetleg válasz lehetőséget az embereknek. A iskolában megszoktuk, hogy 5 osztályzat van. Az adatbányászok azok tudják, hogy ha például valamiről kérjük a véleményét
a kikérdezett egyénnek, akkor ne 5-öt rakjunk, ne 5 lehetősége legyen, hanem 6. Mert az ember az hajlamos konformizmusra, ha 5 lehetőség van, akkor általában bejelöli a középsőt, mondván, hogy senki sem szeret szélsőséges lenni. De ha 6 van, akkor mégis döntésre kényszerül, hogy inkább igen, vagy inkább nem. Tehát ezt értem átgondolt vagy átgondolatlan gyűjtés alatt. A másik probléma, hogy nagyon sokszor nem is világos, hogy mi a feladat. Mikor az ember valami tudományt akar csinálni, akkor hát jobb, ha van valamilyen hipotézise, amit megpróbál bebizonyítani vagy elvetni, hát igazából elvetni illik a hipotézis, tehát azon kell erőlködni, hogy elvesse az ember, de a adatbányászatnál ez nem világos, tehát itt mondtam néhány adatot, hogy vannak esetleg bankok közt pénzát, vagy a bankügyfelei közt pénzátutalások, vagy van egy kosár adat, amit egy áruházban nyernek. Nem világos, hogy ezekből az adatokból mire lehet menni, vagy lehet-e egyáltalán valamire menni. A másik probléma, hogy itt 2 pontot vettem egyszerre, de a következő problémánk az lenne, hogy ezekhez az adatokhoz korlátozott a hozzáférés. Tehát nem biztos, hogy mi azt a adatot látjuk, amire szükségünk lenne, vagy egy szép modellt össze akarnánk rakni, de az az adat az nem szükségszerűen van meg, mert hogy átgondolatlanul gyűjtötték, ezt már ugye szittuk eleget. A másik probléma pedig az lehet, hogy esetleg ez az adat ez valamilyen személyiségi adat, és emiatt nem férhet hozzá az ember, vagy valamilyen érzékeny adat. Illetve a hozzáférésnek egy problémája, hogy mi, ahogy nagyon sok van, itt a számítási kapacitással is problémák lehetnek. Végül pedig az a kérdés, hogy nagyon szép dolgokat megtaláltunk ebben az adatbázisban, összefüggéseket, tehát a bölcsek kövét, csak mit kezdjünk vele? Tehát jó, ha már ezt a hasonlatot felhoztam a bölcsek kövéről, tudjuk, hogy aranyat akarunk belőle előállítani, de itt nem világos. Tehát a adatbányászat maga azt jelenteni, hogy a sok értéktelen adat közül néhány drága követ vagy aranyat találunk. Hát ha normál bányászatról van szó, akkor mindenki tudja azt, hogy mit kezd a kibányászott szénnel, hát fűt vele otthon, vagy eladja, vagy mit kezd az arannyal, azt pláne tudja. De ezekkel az adatokkal mi nem tudjuk adott pillanatban, hogy mire lehet menni, mikor még elkezdjük a dolgot, majd később kiderül. Tehát emiatt ezzel a képpel szemléltetném az adatbányászatnak a dolgát. Ez szerencsésen kompresszálja az egészet, tehát egy szeméttelep, jól látják. Rengeteg sok szemét van benne, vannak gépek, amik segítik esetleg a munkát, nem nagyon tudják a kollégák, hogy mit keresnek, föl kell túrják ezt a dolgot. Amit találnak adott pillanatban, nem tudják, hogy az mire lesz jó, minden esetre összegyűjtik. Hát még annyit lehet látni, hogy jó adatbányászhoz híven ők sem nagyon szeretik a nyilvánosságot. Ja, és hát talán még az is kiderülhet, hogy ha valaha lesz címerállata adatbányászatnak, az nem a griffmadár lesz, hanem a sirály. Jó, tehát akkor nézzük, hogy mit is csinálnánk az adatbányászatban általában. Az első, láttuk, hogy egy szeméttelepről szedtük a dolgot, meg kell tisztítsuk ezeket az adatokat. Majdnem minden adatbázisban, hogyha belenézünk, akkor látunk egy ilyen ronda jelzést, ez a nincs adat, nincs kitöltve, elveszett, valamilyen probléma van vele, ezen fájhat a fejünk, hogy mit csináljunk vele. Egyrészt jó lenne, ha lenne ott adat, mert hát az a nincs adat az a nem tudás. Másrészt meg az algoritmusaink azok konkrétan is megbicsakolhatnak rajta. Tehát mindenki futtatott itt már programokat, és tudja azt, hogy ha rossz minőségi adat megy bele a programba, akkor az bizony megáll. A másik tipikus ilyen dolog, ami az adattisztításnak része, hogy deduplikációt csináljunk. Tehát egy adatbázisba többször bekerülhet, mondjuk ugyanaz az a név, esetleg kis változásokkal, és így tovább, és akkor valahogy ezeket le kéne tisztázni, hogy ki kivel van. Tehát ez az első dolog. utána kezdhetünk bele érdemi munkába. Az adatbányászatnak az algoritmusai, tehát itt nagyon-nagyon röviden fölemlítem őket csak a felsorolás kedvéért, két osztályba szokták őket sorolni, irányítatlan algoritmusok. Ezek azt jelentenék, hogy az ember ráereszt egy programot, és akkor lesz, ami lesz. További dolga már csak akkor akad vele, amikor megpróbálja értelmezni. Itt a klaszterezés lesz az egyik legfontosabb dolog, ezt majd részletesen ismertetjük, hogy micsoda. Így ebben a pillanatban mondjuk azt, hogy valahogy osztályozás. Hát osztályozást azt is mindenki ismeri, bár nem biztos, hogy szereti. Tehát az is egy klaszterezés, mikor az ember leosztályozza a diákjait, különböző csoportokba sorolja, hogy melyik hát mit érdemel. A másik dolog, amit az adatbázisoknál vagy ezeknél az adathalmazoknál keresgélhetünk, asszociációs szabályok. Hát az ember így működik. Mondanak egy szót, erről eszébe jut egy másik szó. A klasszikus példa erre, hát adatbányászok közt már inkább ilyen szitok gyanánt jön elő, hogy a áruházakban, mikor vizsgálják az eladási adatokat, és akkor, hogy milyen asszociációs dolgok lehetnek? Hát azt vizsgáljuk, hogy jó, hogyha eladtak egy bizonyos terméket, akkor milyen más termékeket adtak el mellette. Tehát itt a klasszikus példa, hogy megfigyelték, hogy ha valaki pelenkát vásárol, akkor jó eséllyel sört is vesz. Tehát ez, hogy pont nagyon elcsépelt példa, tehát remélem, hogy senki, vagy viszonylag kevesen ismerik a dolgot. Arra viszont jó példa, hogy lássuk az asszociációs szabályok természetét, tehát megfigyeljük a jelenséget, de igazából fogalmunk sincs róla, hogy mi okozza ezt a jelenséget. Viszont, mint egy drága követ, fölszedjük, és hát, ha jó lesz valamire. Meg kell mondjam persze, hogy a józan ember arra gondolna, hogy ha mondjuk észreveszi egy áruház, hogy bizonyos termékeket együtt vásárolnak, akkor ugye azt hinnénk, hogy hát akkor majd ezeket a termékeket úgy csoportosítják, hogy közel legyenek egymáshoz, és ne kelljen nekünk sokat gyalogolni érte. Ez nem így van, tehát mindjárt látunk egy példát valamilyen értelemben az adatbányászattal való visszaélésre, mert ehelyett úgy csoportosítják őket, hogy a lehető legtöbbet kelljen sétálni, mert ha az ember sétálgat a boltba, akkor majd csak vesz valamit, esetleg amire nincsen szüksége. Jó, hát idősor elemzések, ez talán nincs is ilyen nagyon szemléletes példa. Hát, sokszor idő is csatolható az adatokhoz, és hát ebből érdekes következtetéseket vonhatunk le. Majd a gráfoknál látunk erre példát, hogy mi van, hogyha idő is kapcsolódhat az adatainkhoz. Vannak ezen kívül irányított algoritmusaink is, ezeknél ezekbe bele kell avatkozni időről időre. Itt az egyik a döntési fa. Hát aki tudja, hogy mi az, hogy fa, az látja a dolgokat. Aki nem, az gondoljon arra, hogy bemegyünk az orvoshoz, akkor az orvos fejében is van egy fa. Megkérdi, hogy no, hogy van. És akkor azt mondjuk, hogy jól vagyunk, akkor nagyon könnyen lezáró dolog, akkor azt mondja, hogy jó, akkor viszontlátásra vagy. Vagy na, jó, lehet, hogy azt mondja, hogy megkérdezi, miért jött. És akkor azt mondod, hogy hát szükségem van egy orvosi igazolásra, vagy rosszul érzem magam. Hogyha igazolásra van szükség, akkor megkérdi, hogy mire. Ha rosszul érzem magam, akkor megkérdi, hogy mi fáj, és így tovább. Tehát a kérdésemtől függően ő egy újabb, vagy a válaszomtól függően ő egy újabb és egy újabb kérdést tesz föl, amíg a végén eljut oda, hogy megkapja a diagnózist. Tehát olyan, mintha egy fában haladna lefelé az ember, és elér a gyökérnek a csúcsáig. Neurális hálók, ezek... Hát ezek érdekes teremtmények, ezek az embernek általában idegrendszer működésére találták ki. Valami olyasmiket csinálnak, hogy ha elegendő inger ér egy neuront, akkor majd az jelez. Tehát, hogyha elegendő dolog történt, elegendő dolgot észreveszünk egy adatbázisban, akkor annak majd valamilyen következménye lesz. Tehát durván ennyit lehetne mondani. Vannak ezen kívül logisztikus regressziók, ezek statisztikából kölcsönzöttek. Hát ez erre megint lehet klasszikus példát mondani, amikor a statisztikus megállapítja, hogy a lábméret és az IQ az erősen összefügg, tehát minél nagyobb valakinek a lába, annál nagyobb az IQ-ja. Tehát ez ugye megint egy valós statisztikai következtetés. Az okát ennek viszont tudjuk legalább. És vannak genetikus algoritmusok, hát ezek nagyon bonyolult függvényeknek a optimalizálását célozzák többnyire, és úgy járnak el, mint az élet, próbálkoznak. Hibákat csinálnak, és tanulni akarnak a hibáikból. Ezeket is szívesen alkalmazzuk az adatbányászatban, bár mi nem hibázunk, ugye ez a különbség. Jó. Akkor rátérnék a klaszterezésre, mert ezre látunk majd példákat. Nem tudjuk igazából definiálni, mi az, hogy klaszterezés, alapfogalom. Durván azt értjük alatta, hogy hasonló adatokat szeretnénk egy csoportba bepakolni. Azért mondtam, hogy alapfogalom, és nem tudjuk definiálni, mert bizonyítható, hogy valamilyen feltételek mellett ez elvi lehetetlenség pontosan definiálni a klaszterezésnek a létét. Ez de kicsit ellentmond, hogy a gyakorlatban viszont vannak jó algoritmusaink, tehát a jó alatt azt értem, hogy jó gyorsan lefut, és az eredményével megelégedettek vagyunk. A klaszterezésnek majd meg lesz persze a hálózatalapú formája is, tehát ezekre kitérünk, illetve utalnék rá, hogy egy jó rajz maga az nagyon sokat segít a klaszterezésben, vagy legalábbis a klaszterezés megértésében. Hát a szemünk, meg a szemhez tartozó agyterületek, azok nagyon kifinomultan működnek, ez annak a bizonyítéka. Hát itt egy ábrát mutatnék, amit szintén elég közismert, ez a Hertzsprung-Russell diagram. Ez a csillagoknak a felszíni hőmérséklete van a vízszintes tengelyen ábrázolva, és a fényessége a függőleges tengelyen. És ahogy ránézünk, akkor azt látjuk, hogy nem látunk semmit. Tehát, hogyha erre egy statisztikai összefüggést próbálnánk keresni, tehát valamiféle korrelációt, vagy valami, mi vagy szép egyenletesen itt is, ott is vannak pontok, nem kapunk értelmes dolgot. Viszont tehát rájöttek erre a csillagászok, hogy ha valamilyen klaszterezést csinálunk, tehát itt van ez az átló, ezt szemmel is látja az ember, hogy ezek a pontok valamilyen értelemben összetartoznak. Meg az is, hogy ezek a pontok is összetartoznak, ez a folt, ez a fölötte levő folt is, meg az itt levő foltok. Hát ha valaki ismeri, akkor tudja, hogy ez a fő vonala a csillagoknak, a nap is valahol itt van, tehát ez ebben halad. Illetve hát vannak vörös óriások, meg fehér törpék, meg szuper, meg ilyen kék óriások, tehát ezek a egyéb objektumok, és hogyha ezeket egyszer klasztereztük, a klaszteren belül már találhatunk valós statisztikai összefüggéseket, tehát azok már érdemlegesek. Tehát ez az első haszna. Egy példát mutatnék akkor így zárásképpen az adatbányászatra, tehát az általános adatbányászatra. Ez az egyik legveszélyesebb amerikai szervezetnek a működéséből egy darabka, az IRS, az az amerikai adóhivatal. Tudjuk, hogy ez csukta le Al Capone-t is, tehát vigyázni kell velük. Egy megfigyelési törvényt alkalmaznak, ezt Benford törvénynek nevezzük, ami természetes forrású számokra vonatkozik. A zárójeles kifejezés, ez a Newcomb törvény is lehetne ez a dolog, tehát Newcomb az 50 évvel Benford előtt megtalálta ezt, csak hát ahogy ez szokott lenni, hát nem elég elsőnek befutni, de azt regisztráltatni is kell. A természetes forrás alatt azt értem, hogy például az ár adatok. Tehát, hogyha bemennék egy boltba, és leírnám az összes árcédulát, az természetes forrású szám lenne. Ezek azt jelentik, hogy valamilyen inflációs folyamat hat például a számokra. Mindjárt fölírom magát a törvényt, vagy megmutatom a törvényt. Ez azt mutatja, hogy ha természetes forrásból jönnek a számok, akkor annak, hogy az első jegyük az D, annak az esélye az körülbelül B alapú logaritmus 1 plusz 1 per D. Hát ha B alapú a számrendszerünk. Tehát tízes alapú számrendszerben simán tízes alapú logaritmust vennénk itt. Ez most misztikusnak hangzik, de igazából olyasmit fejez ki, hogy tegyük fel, hogy egy terméknek növekszik az ára folyamatosan, mert hogy infláció van, tehát a kenyér az ugye más áru most, mint 10 éve. Na most valamikor egyszer elkezdett egy áru 100 forint lenni. Akkortól kezdve egyessel kezdődik az első számjegye. Aztán az infláció, ami többé-kevésbé egyenletes szerencsés országokban, alatt kétszeresére nő az ára, és onnantól fogva kettessel fog kezdődni. Aztán nő tovább az ára, és egyszer csak eléri a 300 forintot, és onnan hármassal kezdődik a jegy. Na de ha egyenletes az infláció, akkor a 100-tól 200-ig tartományban sokkal többet van, mint a 200-tól 300-ig tartományban. Durván dupla annyit, mert hogy az egyikben kétszeresére nőtt az értéke, a másikban meg már csak egy kevesebbet, hát 50%-kal nő az értéke. Hát ha megyek fölfele, tehát arról, hogy 600-ról 700-ra változzon, az végképp kevesebb időt vesz igénybe. Ez a magyarázata ennek a logaritmusnak. És hogy lehet ezt akkor használni? Hát az adóhivatal begyűjti a bevallásokat, kikeresi belőle a természetes forrású számokat, tehát nem oldalszám meg egyéb dolgokat, hanem a bevallási adatokat, megnézi, hogy hányszor van benne hatos. A Benford törvény szerint durván 7% valószínűséggel kell lenni hatosnak az első helyen, és ha nem, ha nagyon eltér ettől a dologtól, akkor azt kiemelik, és oda rakják egy adószakember elé, és az végrágja a dolgot. És az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor tényleg csalások azok az adóbevallások, amik a Benford törvény nem tartják. No, akkor átérnénk gyorsan a másik részére az előadásnak, hogy végre gráfokról is beszéljünk. Gráfokat Euler vezette be először a matematikában. Egy korábbi előadás 2-3 évvel ezelőtt Totik Vilmos beszélt erről a problémáról részletesen, nem akarom most azt megismételni. Tehát egy sétát akart vizsgálni, és rájött arra, hogy ez a sétának a lehetségessége vagy a lehetetlenségéhez elegendő nézni egy olyan objektumot, amiben pontokat rajzolunk le, és őket összekötjük élekkel, és egy ilyen objektumot vizsgálunk. Hát ilyet az ember legegyszerűbb, hát egy úthálózat az valamilyen értelemben modellezhető. Mindenki látott már gráfot, mert a térkép az ugye tudjuk, hogy az nem a valóság, az csak egy rajza a valóságnak, és a rajta levő úthálózat az is fölfogható, mint egy gráf. Na és hát az a másik megfigyelésünk, hogy gráfok is keletkeznek nagyon nagy méretben, és hát szeretnénk őket vizsgálni számítógép segítségével is. Hát néhány forrása a gráfokra a World Wide Web, az internetnek a fizikai szerkezete, repterek vagy távvezetékek hálózata, a telefonhívások, ahol az embereket tekintjük csomópontoknak és a köztük levő hívásokat éleknek, szociológiai hálók, tehát a blogoknak az kölcsönhatásai, vagy Facebook, IVIV, ilyen jellegű dolgok. Üzleti kapcsolatoknak vannak hálózatai, itt a cégek közt a utalás, pénzátutalásokra gondolhatunk, vagy a tulajdonlásokból adódó kapcsolatokra, vagy esetleg a webben, ahogy hivatkoznak egymásra. Illetve a biológia is tele van hálózatokkal, a gének egymás közti kölcsönhatásai, a járványok, ahol azok az egyedek, akik megfertőződhetnek, azok a pontok, és a kapcsolatok, amik a fertőzést átadhatják, azok az élek. És hát maga az idegrendszer, tehát ahogy a neuronok összekapcsolódhatnak, az is egy nagyon bonyolult hálózatot csinál, tehát igencsak indokolt, hogy ezeket vizsgáljuk. És hát föltesztük ezt, hogy vannak-e közös jellemzők? Hát eleve a point vannak. Mire jók? Hát remélhetőleg kiderül ez is majd. Egy alkalmazással kezdenénk talán itt is, ez szintén egy amerikai hárombetűsnek az alkalmazása. Hát 2001. szeptember 11 után ugye történt egy csomó változása az amerikai életben, és az a nagy szabadság az egy kicsit megcsökkent. hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. És az egyik biztonsági hivatal az kiadott adatbányászoknak egy feladatot. Azt mondták, hogy a napi telefonhívás listákat végig kell vizsgálni. Ez 26 milliárd hívást jelent egy nap alatt. És volt egy hipotézisek, nem tudom pontosan honnan, hogy a terrorista aktivitást valahogy azt jelzi, hogy egy napon belül valamilyen háromszög hívás történik. Tehát, hogy az A beszél B-vel, a B beszél C-vel, és az A az beszél C-vel is. Tehát ezeket kellett volna leválogatni, vagy ez volt így a feladat. Az volt a cél, hogy 24 óra alatt el kell végezni ezt a feladatot, és minden nap, napról napra kijelölni ezeket a háromszögeket, hogy ezt meg tudják vizsgálni időben. Az adatbányászati része az megvalósult, 18 óra alatt megoldható ez a probléma. Tehát mindenkinek világos a mérete, hogy ez egy kolosszális feladat. Tehát az eredmény az... Azt nem tudjuk, mi az eredmény. Azt tudjuk, hogy Amerikában azóta nem nagyon robbantgattak, meg nem vezettek újabb gépet. Hogy ez vezetette valamilyen érdemleges dologra, vagy csak költötték a pénzt, az nem világos, és nem is fog kiderülni. Itt mutatnék két gráfot, ami hát mind a kettő klasszikus. Az egyik az ugye közel van a szívünkhöz, mert Erdős és Rényi, tehát Erdős Pál és Rényi Alfréd találta ki azt a módszert, amivel véletlen gráfokat lehet generálni. És látunk egy véletlen gráfot, ami hasonló paraméterű, mint egy mellette levő szociológiai gráf, ami egy illusztráció arra, hogy miféle gráfokat találunk mi ezekben a hálózatainkban. Ez is egy nagyon híres gráf, majd talán egy pár szót szólok róla, hogyha úgy adódik. Ezek a gráfok, amiket itt felsoroltam, bár nagyon érintőlegesen, ezeket kisvilággráfoknak nevezték el, és itt felsoroltam, hogy miféle tulajdonságokat figyelhetünk meg rajtuk. Tehát azt, hogy viszonylag kevés élük van, tehát nem sokkal több élük van, mint pontjuk, de mégis kicsi az átmérőjük, tehát bármely két pont közt rövid úton kapcsolatot teremthetünk, illetve furcsa módon csomósolások vagy ritkulások figyelhetők meg benne, attól függően, hogy szociológiai hálózat vagy technológiai. Valamint a fokszám eloszlásuk az nagyon különös, hatványtörvényt követ, ez a statisztikában általában a kiátkozott eloszlások közt van. Többre nem foglalkoznak vele, és hát megvannak az okai ennek a dolognak. Itt viszont fontosnak bizonyult. Itt egy rövid listát hoztam arról, hogy hogyan jutottunk el az általános gráfoktól, tehát Eulertől ezekhez a kisvilággráfokhoz. Itt érdemes megemlíteni, hogy Karinthy Frigyes az hasonló problémákat felvetett, mint később Stanley Milgram. Hát a Karinthy Frigyes ő a készfogás problémával mondta, hogy hány készfogással juthatunk el mondjuk a Ford műveknek valamelyik munkásához, és hát megsejtette ezt, hogy viszonylag kevéssel. Ezt Milgram később bizonyította is, úgy híresült el a dolog, ez a hat lépés távolság, tehát bármely két ember közt a Földön, aki egyáltalán szokott kezet fogni, hat darab készfogással eljuthatunk bárhonnan, bárhol. Említettem az Erdős-Rényi modellt, ők véletlen gráfokat csináltak, abból próbálták modellezni ezt a dolgot. Egy másik szociológust is érdemes megemlíteni, Granovettert, ő a gyenge éleknek a fontosságát fedezte föl ezekben a gráfokban. Tehát, hogy igazából tehát paradox módon a gyenge élek nagyon sokat számítanak. A gyenge alatt azt értem, hogy vannak az ember, mondjuk a szociológiai gráfot néz az ember, vannak az embernek közeli barátai, meg vannak távoli ismerettségei, és érdekes módon a távoli ismerettségek azok sokszor fontosabbak. Majd Watts és Strogatznak a eredményeivel indult el egy nagy fejlődés, hát egy lépéssel Borobási és a társainak az eredményei, amikor a World Wide Web-et vizsgálták, meg innen ez adott egy óriási lökést a vizsgálatoknak, majd hát a 2000-es évektől nagyon sokan vizsgálták a kisvilággráfokat is, és hát megalapíthatjuk, hogy az adatbányászatnak, a gráfos adatbányászatnak is ők a fő objektumai. Itt bemutatnék egy egy gráfot, hát azt hiszem, hogy nem nagyon olvashatók el a feliratok. Ez egy fiktív kisvilággráf. Victor Hugo nyomorultak szereplői a pontok. Hát itt rá vannak írva a nevek, talán itt ez Jean Valjeannak, ez Javert felügyelő, ez a valaki, ez pedig Cosette. Olyan módon készült a gráf, hogy azok a szereplők, akik ugyanabban a fejezetben voltak, azokat összekötötték, és hát a Hugónak a zsenialitását mutatja, hogy ő olyan sztorit rakott össze, hogy a belőle képződő gráf az teljesen természetes módon van. Hát képződnek klaszterek, ezek valahogy a szereplőknek az egymáshoz való viszonyát tükrözik. Itt egy másik kisvilággráf, Lussónak a példája, ez delfineknek a közösségi hálózata. Tehát a delfin az ugye nagyon okos állat, és közösségi állat, és valamilyen kapcsolatok vannak köztük. Viszont nagyon jó példa arra, hogy itt egy klaszterezést megcsináltunk, de igazából fogalmunk sincs arra, hogy mit jelentenek a klaszterek ebben az esetben. Hát most ezek a delfinek barátai egymásnak, vagy valami, tehát ez egy további kikutatandó dolog. Ez már egy komolyabb ügy. Ezt Blondel és társai vizsgálták. Ez a belgiumi telefonhívásoknak a hálózata. Ők igazából arra használták, hogy hatalmas méretű gráfot, tehát itt ilyen 5-6 milliós pontú gráfnak a klaszterezését kívánták megoldani. Egy mellékterméke a dolognak, ami látszik, hogy itt képződnek klaszterek, tehát ezek a pontok, ezek már igazából klaszterek, nem pontok, és a méretük utal arra, hogy mekkora a klaszter maga. És a szín az pedig azt mutatja, hogy az adott klaszterban levő emberek milyen nyelven beszélnek. Az a tapasztalat, hogy tehát a szín az onnan jön, hogy a piros színnel jelöltek a franciául beszélő, a zöld pedig a flamandú beszélő klaszterek. Tehát itt látjuk azt, amit az újságban olvashatunk, és nem biztos, hogy értünk, hogy Belgium az egy széteső állapotban van. Ebből a vizsgálatból megértjük, hogy miért. Egyetlen klaszter van, tehát itt a középen van, ami úgy összeköti valamennyire a dolgot. Ez van fölnagyítva. Tehát itt látszik, hogy milyen komplexitású feladatot végeztek el. Itt a Zahari gráfnak a klasztereit mutatom, tehát ezt sokféle klaszterező eljárás van. Ezzel szokták tesztelni, hogy mennyire jó. Ez a Zahari gráf, ez egy karate klub volt, ahol a barátsági kapcsolatokat jelentették az élek, és a vizsgálat közben, amíg Zahari ezt föltérképezte, közben szétszakadt a dolog, ahogy az lenni szokott a szervezeteknél általában. És azzal volt a tanulság, hogy a legtöbb klaszterező az megtalálja a szakadást. Tehát a zöld és ez ilyen magenta, vagy milyen szín lenne. Ez a két klaszter lett az egyik fele, és a másik kettő, a piros meg a kék, azok tartoznak össze. És egy klaszterező, tehát aminek semmi tudomása nincs az amerikai társadalomról, meg a problémáiról, meg az emberekről, meg a karatéről, vagy akármiről, az képes volt megtalálni ezt, illetve hát előrejelezni ilyen jellegű eseményeket. Egy másik fontos fogalom, ami egyfajta közösséget ír le, hogy mi nem pusztán klaszterekről akarunk beszélni, hanem olyasmikről is, ahol a közösségek összelóghatnak. Tehát egy embernek többféle identitása van, családja lehet, barátai, munkatársai, és hát nem akarjuk egyértelműen kiosztani, hogy ő itt vagy ott van. Itt látunk néhány példát arra, hogy ebben a Zahariban hogyan lehet közösségeket találni, amik egymásba is lóghatnak. Tehát ez valami, meg ennek a valaminek van közös pontja. Itt egy példa arra, ez egy közösségi gráf, hogy egy közösségkereső algoritmus által megtalált dolognak értelem adható. Ez a valami, ez egy embereknek egy olyan csoportja, akik együtt fociznak. Tehát egy futballtársaság. Utaltam egy időre, hát időm az sajnos ugye kevés van, tehát itt a színek azok többnyire az időt is jelzik egy klaszterezésben. Egy másik jelentős gráfa az internetnek a gráfja. Ezt tudjuk, hogy arra hozták létre, hogy stabilitást adjon, hogyha esetleg atomcsapás érné az USA-t. És hát ezeken a típusú gráfokon fertőzési modelleket lehet nézni. Ezeket talán ugranám, mert nincs mindre szükségünk, meg nem kell azt nekünk tudjuk, hogy pontosan hogy megy. Hát valami olyasmi történik, hogyha egy pont megfertőződik, akkor fertőzheti a szomszédait. És ez a fertőzés, ez különböző dolgokat jelenthet. Jelenthet azt is, hogy influenzát kapunk el azoktól az emberektől, akikkel egy légtérben vagyunk, de lehet az, hogy jó ötleteket kapunk tőlük. De az is lehet, hogy esetleg üzleti kapcsolatban vagyunk velük, és az anyagi vagy az üzleti problémáik azok átterjednek ránk. Tehát jelenthet jót, meg jelenthet rosszat is a fertőzés. Ezt vizsgálgatták egy csomószor, és az derült ki, hogy ezek a gráfok, ezek nagyon érdekesek, a kisvilággráfok, abból a szempontból, hogy egyszerre robusztusak és sérülékenyek. Egy fertőzés nagyon könnyen végigfut rajtuk. Hogyha véletlenszerűen ütünk ki elemeit, akkor nagyon sokáig meg se látszik rajta, szépen egybe tart. Másfelől viszont sérülékenyek, mert ha célzott támadás éri ezt a kisvilággráfot, tehát mondjuk az internetnek a szerkezetét, akkor az viszont nagyon könnyen szétesik. Tehát ilyen értelemben az eredeti gondolata az internetnél, hogy ez majd jó lesz erre a dologra, ez nem fog működni. Hogyha célzottan megtámadják a bizonyos csomópontjait, akkor darabokra hullik. Mire jó nekünk ez a fertőzés? Hát az egyik lehetőség az, hogy szépen szólva attribútum predikciót csináljunk. Tehát vannak ismeretlen adataink, többnyire itt, amit látunk, ami nincs színnel bejelölve azokról a pontokról, nem tudunk úgymond semmit. A színesekről tudunk, és egy fertőzés az alkalmas lehet arra, hogy kitaláljuk a többinek az adatait. Tehát itt figyelmeztetnék arra, hogy ha valaki valamilyen Facebook, IVIV vagy ilyesmi jellegű dolgon fönn van, hiába nem közöl magáról adatokat, a szomszédság struktúrájából, tehát a barátaiból ki lehet találni nagyon sok jellemzőjét. Tehát ez a madarat tolláról, embert barátjáról dolog, ez nagyon-nagyon igaz. Tehát ha óvatos akar lenni az ember, akkor meg se jelenik az ilyesmin. Hát itt nagyon röviden arról beszélnék akkor, amit az elején azt mondtuk, hogy mire jók ezek az adatok. Hát nagyon szép ábrákat lehet csinálni, de például lehet olyasmire is használni, hogy egy bankban figyelni mondjuk a cégeket, a köztük levő pénzmozgásokat, és modellt próbálhatunk arra fölírni, hogy hogyan terjed mondjuk a csőd. A bankot ez érdekli nagyon, ki az, akinek adhat pénzt, ki az, akinek nem adhat pénzt kölcsön, mert csődveszélyesség van. Itt néhány problémát soroltam föl, hogy hogyan lesz abból a sok adatból egyáltalán gráf, milyen problémák jönnek közbe, talán ezt most megint csak ugranám. És hát egy fertőzési modellt kell csinálni, ez azért is van, mert hogy a bankokat kötelezik arra, hogy hálózatos modelleket csináljanak, ez a Basel II egyezménynek része, mert hogy nem pusztán vizsgálni kell a dolgokat, tehát a egyéneket, hanem a kölcsönhatásaikat. Tehát erről szól az egész hálózatelemzés, hogy kölcsönhatásokat vizsgálgatunk. És hát valami olyasmi lenne akkor, hogy ha bedől egy pont, akkor ő fertőzést indít el, és valahogy átadja ezt a fertőzést. Itt jönnének a finomabb dolgok, amikben nem mennék bele, mert nem azért, mert nem mondhatom el, hanem azért, mert idő az kifutunk akkor a dolgokból, tehát hogy mitől függ ez a fertőzés, tehát egy csomó módszer. Azok a módszerek, amiket itt felsoroltam, lényegében azoknak a segítségével, meg egy pár egyéb dologgal próbálja az ember belőni, hogy milyen valószínűséggel fertőznek ezek a dolgok, és akkor ebből, tehát itt valamennyit írok azért róla, ebből kiszámíthatunk fertőzési valószínűségeket. Akkor végül eljutnánk oda, hogy milyen tapasztalatok vannak. Hát az legfontosabb tapasztalat, hogy működik, használható, sőt használják is ezeket az eszközöket. Két érdekes jelenséget mondanék talán, amit amivel zárhatjuk ezt az egészet, hogy mikre voltak ezek jók. Itt fertőzési valószínűségeket lehet számolni. A történetet magát nem mindig tudjuk rekonstruálni. Itt láthatunk olyasmit, hogy fölbomlik a kauzalitás. Tehát van egy pont, aki fizet másoknak, tehát ő a megrendelő, és aztán azt látjuk, hogy a beszállítói azok tönkre mennek, pirossal jelöljük őket, majd a harmadik fázisban pedig azt látjuk, hogy tönkre megy a megrendelő is. Ebből arra következtetne az ember, hogy a fertőzés az ezeken az éleken, tehát hogyha ilyen pénzátutalás van, ez a pénzmozgásnak az iránya nyíl, akkor oda-vissza tud terjedni. Valójában nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a megrendelő már itt bajban volt, nem fizette esetleg a beszállítóit, és azok hamarabb mentek csődbe, tehát ő volt az okozója a dolognak, csak ő később kapta el ezt a dolgot. Tehát ez az egyik dolog, amire figyelni kell mindig az ilyen modelleknél. A másik talán egy ilyen anekdotisztikus dolog, hogy önkormányzatok. Ugye az önkormányzat az egy jó adós, ez az embereknek a tapasztalata. És amikor elkészítettük ezt a modellt, akkor az volt rá a dolog, hogy nagyon szép, nagyon jó, alkalmazzuk, de azért az önkormányzatokat ki kéne venni belőle, mert rájuk nem adódik ez az eredmény olyan szépen, mint ahogy a többire. Jó. Hát változott azóta a világ egy kicsit, tehát megindultak ezek a bedőlések, és akkor pár hónapja hallottam, hogy a kockázatkezelésnél azt mondták, hogy mégiscsak vissza kéne tenni az önkormányzatokat, mert be tudnak azok dőlni, és most már be is dőlnek. Jó, ennyit szerettem volna körülbelül mondani, köszönöm szépen a figyelmet.
Az adatbányászat rendkívül hatékony dolog, akár jó, akár rossz szándékú információ szerzés céljával. Elképzelhető, hogy ennek a terjedése miatt eddig nyilvános adatokat korlátozni kell, mert 1-2-10 emberről, vagy számítógépről, vagy akár olyan technikai dologról, orvosadatról információt szerezni, az még nem lehet hatalom. De hogyha egészen nagy tételben pásztázva sok mindent le lehet kérni, akkor ebből esetleg egészen nagy, akár rossz szándékú információt is lehet nyerni.
Hát ez így van. A technikai lehetőségei azok adottak, rosszra is lehet használni, és nagyon szkeptikus vagyok abban, hogy hogyan lehet korlátozni, mert a legfőbb információgyűjtők azok kívül esnek a hatókörünkön. Tehát ugye a Google-t azt mindenki ismeri, nekik már a jelmondatuk mutatja ezt, ez a don't be mean, tehát a ne légy aljas. Ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy hát miért is mondták ők ezt. Tehát hatókörünkön túl vannak azok a tényezők, amik okozhatják ezeket a dolgokat. De egyetértek abban, hogy nagyon veszélyes lehet.
A rossz indulatú adatbányászok milyen adatainkra utaznak leginkább?
Hát ezt nagyon nehéz lenne megmondani, mert nem tudjuk igazából, kik a rossz indulatú adatbányászok. Én azt hiszem, hogy talán még nem szállta meg ezt a területet annyira az iparszerű bűnözés vagy egyéb ilyen dolog. Adathalászokról szoktak beszélni, akik jelszavainkat, vagy fájjainkat, vagy mindenféle egyéb adatunkat, személyiségünket megpróbálják ellopni. Az, hogy konkrétan ilyen típusú adatokból hogyan tudnak ők maguknak hasznot, nekünk kárt csinálni, az nem teljesen világos. Hát ha csak azt nem tekintjük annak, hogy az embert célzott megkeresések érik cégektől, és úgymond zaklatják vásárlási ajánlatokkal, tehát ez is kellemetlen lehet. Ezeket viszont már csinálják. Tehát ez már megvalósult.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Bari Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a hallás fizikája tisztelgése az 50 éve Nobel-díjjal kitüntetett Békési György emléke előtt című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!